Kedves hallgatom! A Timóteushoz írt első levél Pál apostolnak egy másik levélcsoportjához vezet minket. Három levél tartozik ide. A Timóteushoz írt első és második levél, és a Tituszhoz írt levél. Ezeket pásztori leveleknek nevezik, mert helyi gyülekezeteknek szólnak. Rá fogsz jönni, hogy ezek a pásztori levelek eltérőek például az efézusi levéltől. Abban Pál az egyházról, mint a hívők testületéről beszél, akik Krisztusban vannak, és az egyház dicsőséges és csodálatos helyzetét írja le. Az egyház ugyan láthatatlan, mégis minden hívő beletartozik, és együttesen alkotják Krisztus testét. Ugyanakkor az a földön a helyi gyülekezetekben mutatkozik meg. Amikor tornyot emelnek egy épületre, harangot tesznek a toronyba, meg szószéket helyeznek a terem előterébe, majd énekkart állítanak be a doxológia lágy éneklésére. Ez azonban még nem bizonyítja azt, hogy ott helyi gyülekezet van a szó újszövetségi értelmében. Annak bizonyos jellemző vonásokkal kell rendelkeznie. Írtam egy kis könyvet a Látható gyülekezet lelki új lenyomatai címmel, amelyben feltárom, hogy a helyi gyülekezetnek bizonyos módon úgy kell bemutatkoznia, hogy eleget tegyen az Úr Jézus egyháza követelményeinek. Ezt a három levelet két fiatal prédikátornak, Timóteusnak és Titusnak írta Pál, akik az ő lelki gyümölcsei és munkatársai voltak, vagyis Pál szolgálata által ismerték meg Krisztust. Ezek az ő segítőtársai, és oktatja őket a helyi gyülekezettel kapcsolatban. Pál mindhárom levélben két kérdéssel foglalkozik, az egyház hitvallásával és az egyház viselkedésével. A gyülekezeten belül az istentiszteletnek helyesen kell végbe mennie. A gyülekezeten kívül jó cselekedeteket kell gyakorolnia. Belül istentisztelet, kívül jó cselekedetek. Az egyház így mutatkozik be. Pál ezt a két témát tárgyalja mindhárom levélben. Például a Timóteushoz írt első levél első fejezetében a hit, az egyház hitvallása a téma. A második fejezetben az egyház rendjéről van szó. A harmadik fejezet az egyház tisztségviselőivel foglalkozik. A negyedik fejezet a bekövetkező hitehagyást írja le, az ötödik és hatodik fejezet pedig elmondja a tisztségviselők kötelességeit. A Timóteushoz írt második levél első fejezetében Pál az egyház szenvedéseivel foglalkozik. A másodikban az egyház tevékenységét írja le. Aztán a harmadik és negyedik fejezetben az egyház hitehagyása és az egyház hűsége következik. A Tituszhoz írt levélnek ugyanaz a témája. Az első fejezet beszél az egyház rendjéről, a második fejezet az egyház tanításáról, és a harmadik fejezet az egyház jó cselekedeteiről. Tehát hitvallása van az egyháznak belül, és különös magatartás jellemzi az egyházat kifelé. Benn gyakorolják az istentiszteletet, és kifelé hatnak a jó cselekedetekkel. Ma az egyház a helyi gyülekezetben mutatkozik be. Először épületet emel. Pál korában nem voltak egyházi épületek. Erre nem volt szükségük, mert nem építettek templomokat. Általában otthonokban és valószínűleg középületekben jöttek össze. Tudjuk, hogy Efézusban Pál valószínűleg bérelte a Tirannosz iskoláját. Feltételezem, hogy Pál egy nagy termet használt minden nap a pihenés időszakában. Az emberek mindenhonnét odamentek, hogy hallják a prédikálást. Ez jellemezhette a helyi gyülekezetet, és ez volt Efézusban a helyi egyház. Hogy helyi gyülekezet jöjjön létre, ahhoz a közösségnek bizonyos vonásokkal kell rendelkeznie. Hitvallás alapján kell állnia, amelyben a tanok megfelelőek. Ezekben a levelekben Pál üzenetét két vers összegezi. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Timóteushoz írt első levél, első rész, harmadik vers. Fontos, hogy a gyülekezetnek helyes tanítása legyen. Ezen azt értem, hogy egy épület tetején levő torony még nem hozza létre a helyi gyülekezetet semmilyen formában. Aztán Pál megint ezt mondja a fiatal prédikátornak. Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Timóteushoz írt első levél, harmadik rész, 15. vers. A helyi gyülekezetet hívők alkotják, akik tagjai Krisztus testének. Hogy jól működjenek, vezetőre van szükségük. Aztán valakit ki kell nevezni, hogy takarítsa azt a helyiséget, és valakinek tüzet kell raknia a kályhában, ha van kályhájuk. Abban az első kis gyülekezetben, amelyben szolgáltam, néha én takarítottam ki az imatermet, és mert az egy kis vidéki gyülekezet volt, aki vasárnap reggel először odaérkezett, az gyújtott tüzet a kályhában. Mindig egy kicsit később igyekeztem odaérni, de el kell mondanom, hogy az esetek 50%-ában nekem kellett tüzet gyújtanom. Ezek a szolgálatok lényegesek. Az is jó, ha van énekkar és énekvezető. Emellett Pál azt mondja, hogy a tisztségviselők is szükségesek a gyülekezet szabályos működése érdekében. Legyenek tisztségviselők, akik megfelelnek bizonyos követelményeknek. Az egyháznak szabályosan kell működnie, és jó cselekedeteivel kell bemutatkoznia a lakóterületen. Sajnos napjainkban ez csak elmélet a legtöbb helyen, mert a helyi gyülekezet nem mindig úgy mutatkozik be, ahogy kellene. Ezekből a pásztori levelekből három eltérő típusú egyházkormányzás fakad, amelyeket az egyház nagyobb felekezeteiben alkalmaznak. Az egyházak sohasem különböztek az ősi idők tanaiban annyira, mint az egyházkormányzás területén, vagyis abban, hogy a helyi gyülekezet miként működjék. E pásztori levelekből háromfajta kormányzási forma nőtt ki. Csodálkozom azon, hogy miként lehetett három eltérő kormányzási forma, pedig valóban ez volt. Van a kormányzás episzkopális formája, amelyben egy vagy több személy áll az élen. A római katolikus egyház ezt a személyt pápának nevezi. Más egyházakban érseknek hívják. Ha több vezető van, akkor püspök a nevük. Az angol egyház és más egyházak a kormányzás episzkopális formáját követik. A vezető poszton levők irányítják az egyházat, akik kívül állnak a helyi gyülekezeten. Egy másik egyházkormányzási formát, presbiteriánus vagy a kormányzás képviseleti formájaként ismerünk. A helyi gyülekezet bizonyos személyeket választ a tagjai közül, akiket véneknek és diakónusoknak neveznek, hogy tisztségviselőkként működjenek, és a helyi gyülekezet kormányzása van a kezükben. Sajnos a gyülekezetek a helyi gyülekezet szintje fölött álló szervezet által kapcsolódnak össze, és a szervezet uralkodhat a helyi gyülekezeten. A harmadik egyházkormányzási típus az episzkopális formával szemben a másik végletet képviseli, ami a kormányzás kongregacionalista formája. Ezt természetesen megtalálhatjuk a kongregacionalista evangéliumi gyülekezetekben. Az emberek döntéseket hoznak, és ténylegesen ők az irányítók. Az egész gyülekezet szavaz a tagok fölvételéről és minden másról, ami a helyi gyülekezetet érinti. Talán kíváncsi vagy rá, hogy miként lehetséges három típusú egyházkormányzási forma ugyanazokra a pásztori levelekre alapozva. Természetesen bizonyos szavakat eltérően magyaráznak. Majd próbálom felhívni figyelmedet ezekre az eltérő magyarázatokra, amint végighaladunk a pásztori leveleken. Nagyon érdekes, hogy a korai napokban mindhárom gyülekezeti forma működött, és látszólag jól bevált. De a mostani években mindhárom egyházkormányzási forma nehéz napokat él át, és úgy tűnik, nem válik be olyan jól, mint valamikor. Azok mondják ezt, akik mindhárom kormányzási formát ismerik, és azt tapasztalják, hogy sok helyen belső egyenetlenkedés, rendetlenség és szakadás áll fenn. Mi a hibás ezekben? Valaki azonnal azt feleli, hogy a rendszer a hibás. Ez érdekes kérdés, mivel országunkban a polgári kormányzás képviseleti formáját gyakoroljuk. Ehhez igazodott az egyházkormányzás is. Valamikor az első gyarmatosítók nem akartak királyt. Az volt az egyetlen kormányzási forma, amelyet ismertek, és elegük volt a királyokból. Nem akartak autokratikus kormányzási rendszert, és eléggé tétováztak abban is, hogy a nép uralkodását megengedjék. Ez talán furcsának tűnik, amikor hallgatod a helyi politikusokat, akik arról beszélnek, hogy mindenkinek van szavazati joga. A gyarmati időkben a nőknek nem volt szavazati joguk. Azoknak a férfiaknak sem volt, akik nem rendelkeztek földbirtokkal. Csak azok szavazhattak, akiknek birtokuk volt, és bizonyos elit osztályhoz tartoztak. A gyarmat alapítók azért nem akarták, hogy király uralkodjék fölöttük, mert nem bíztak az emberi természetben, ami azt jelenti, hogy nem bíztak egymásban. Azokra az ősökre úgy gondolunk, hogy csodálatos politikus és patrióta szentek voltak, pedig emberek voltak, és tele voltak gyengeségekkel. Tudták, hogy nem bízhatnak egymásban, ezért nem tették a hatalmat egy ember kezébe. Attól is féltek, hogy a hatalmat a nép kezébe adják át, mert nem bíztak a népben sem. Ez ellentmond annak a fölfogásnak, amit a politikus állít, amikor azt mondja, hogy a többség nem tévedhet. Vagyis a nép szava Isten szava. Őszintén szólva, ez egyáltalán nem így áll. Akkor miért van, hogy egyházkormányzási formáink nem működnek úgy, mint kellene? Azt akarom mondani, és remélem, nem értesz félre, mivel elismerem képtelenségemet úgy kifejezni magam, ahogy szeretném, hogy véleményem szerint Pál azt írja le ebben a levélben, hogy bármennyire fontos is a kormányzási forma, nem annyira lényeges, mint a tisztségviselők képessége és jelleme. Ezek a levelek vázlatosan megadnak bizonyos követelményeket a tisztségviselőkkel kapcsolatban, mint például azt, hogy józanok, egyfeleségű férfiak legyenek, és így tovább. Ezek a kívánalmak lényegesek, mégis vita tárgyai a helyi gyülekezetekben. De itt van valami még fontosabb, ami fölött sohasem hallottam vitát 40 éves lelkipásztori időm alatt, és ez a legalapvetőbb követelménye a tisztségviselőnek. Pál próbálja elmondani, hogy a tisztségviselőnek lelki embernek kell lennie, mivel egyetlen rendszer sem működik, ha csak a vezetési pozícióban levő személyek nem egyenes emberek. Ha hamisak, egyetlen rendszer sem válik be, legyen az kongregacionalista, episzkopális vagy presbiteriánus. Ebben rejlik a probléma. Ma ugyanez a helyzet a politikában, és ez a baj az egyházban is. Amikor kiválasztunk valakit, eredményesnek kell lennie elhívásában, és vezetői képességgel kell rendelkeznie. Azt hiszem, ezek jó követelmények, de nekünk kell meghatároznunk, hogy ki a lelki ember. Pál a lelki alapon álló tisztségviselő két vonását fogja hangoztatni. Legyen a hit embere, és a szeretet alapján álljon. Ha ez a két jellemző nem működik az életében, a tisztségviselő nem ténykedhet a gyülekezetben, bármilyen képességekkel is rendelkezzék. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a tisztségviselő egyáltalán nem a hatalom birtokosa. Pál azt mondja, hogy amikor vént, püspököt vagy diakónust választanak a gyülekezetben, akkor az olyan hivatalba lép, amelyben fontosnak és hatalmasnak érzi magát, de Pál hangoztatja, hogy egyáltalán nincs hatalma. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Krisztus az egyház feje, és a Szentlélek adja az irányítást, a vezetést és az útmutatást. A tisztségviselő sohasem erőltetheti akaratát másokra, meg kell találnia, hogy mi az Isten akarata. Ez azt jelenti, hogy a hit emberének kell lennie. Az is szükséges, hogy a szeretet legyen az indítéka. Ez nem azt hangoztatja, hogy igyekezzék körbejárni és szappannal mosogatni mindenkit, hogy tessék az embereknek, hanem hogy végrehajtsa Krisztus akaratát a gyülekezetben. Törekednie kell arra, hogy Krisztust engedje ténykedni, mint aki az egyház feje. Ó, mennyi fáradtságos órát töltöttem bizottsági üléseken, amikor olyan kicsinyes dolgokkal foglalkoztunk, amelyeknek abszolút semmi közük sem volt az egyház lelki hadviseléséhez, de nagyon is hozzátartozott egy-egy keményfejű, makacs vezetőnek az akaratához, aki azt hitte, hogy lelki ember. Az ilyen embernek elképzelése sincs arról, hogy neki Krisztus akaratát kellene véghez vinnie, mert kezdjük azzal, hogy sohasem kereste Krisztus akaratát. Csak azzal próbálkozott mindig, hogy a saját akaratát szolgálja, mert azt hitte, hogy az helyes. A helyi gyülekezet feje Krisztus. Ezt látjuk már az első versben, ahol Pál az Úr Jézus Krisztusról beszél. Ő Úr. És ne feledd, ez azt tanítja, hogy ő a legelső. Az Úr Jézus hangoztatta földön járásának idején. Ti azt mondjátok, hogy Uram, Uram, és nem teszitek, amit én parancsolok. Sokan nevezik őt Úrnak az egyházban a mai időben, és egyáltalán nem követik őt. Ahhoz, hogy valaki tisztségviselő legyen a gyülekezetben, végre kell hajtani a Krisztus akaratát, parancsát és kívánságait. Ő a helyi gyülekezet feje. Erre van szükség ebben az időben. Ezért senkivel sem akarok vitatkozni a gyülekezetében levő egyházkormányzási forma felől. Ha azt gondolod, hogy a tietek a legjobb forma, rendben van. Legyetek boldogok vele. De az csak akkor válik be, ha megfelelő emberek vannak az élen. Viszont nem válik be, bármilyen is legyen a forma, ha nem alkalmas emberek vannak az élen. A nem lelki tisztségviselő akadályként van jelen a mai egyház gépezetében. Ezért van az, hogy amikor az egyháznak ki kellene vinnie Krisztust a világba, nem látjuk rajta a krisztusi vonásokat. A Timóteushoz írt első levél tehát a helyi gyülekezet ügyeivel foglalkozik, de hangoztatja, hogy vezetőinek jelleme és képessége dönti el, hogy a gyülekezet tényleg az Úr Jézus Krisztus egyháza vagy nem. Pál apostol nem a keresztény egyház tanbeli nyilatkozatát hangoztatja, hanem figyelmeztet a helyi gyülekezetben meghúzódó hamis tanítókkal szemben. Hangoztatja, hogy a tanításban Isten kegyelmének evangéliuma áll a középpontban, és Krisztus személyére mutat. A Timóteushoz írt első levél nem hasonlít Pál egyik leveléhez sem. Talán már arra a következtetése jutottál, hogy mindegyik ugyanolyan, de a pásztori levelek bevezetői egy kissé eltérnek a többitől. Dr. Marvin R. Benson mondta, hogy a Timóteushoz írt első levél üdvözléséhez nincs hasonló Pál írásaiban. Pál, ami megtartó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, ami reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola. Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Timóteushoz írt első levél, első rész, első és második vers. Pál, ami reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola. Pál hangoztatja apostolságát Timóteus előtt, és már korábban is ezt tette. Az efézusiaknak ezt mondta. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. Efézusi levél, első rész, első vers. Mi a különbség a rendelés és az Isten akarata között? Isten akarata és Isten parancsolata ugyanaz, de mégsem pontosan azonos. A Bibliában minden parancsolat Isten akaratát nyilatkoztatja ki. Ebben sokkal többet kell benne értenünk a 10 parancsolatnál. Például azt olvassuk, hogy az az Isten akarata, hogy imádkozzunk. Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 17. és 18. vers. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy elkezdhetem a pásztori levelek tanulmányozását. Add, hogy figyelmes legyek, és jó szívvel megértsem, fölfogjam, és igyekezzem teljesíteni mindazt, amit nekem üzensz. Ámen.